Hogy hogyan néz ki egy evangélikus lelkész? Hát ez egy jó kérdés.
Így. Így.
Vagy akár így. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban, a mai videóban arról lesz szó, hogy vajon miért úgy néz ki egy evangélikus lelkész, ahogyan kinéz, és itt most nyilvánvaló nem arról fogunk beszélni, hogy alacsony, vagy magas, vagy vékony, vagy vastag, vagy ilyen hajú, vagy olyan szemű, hanem hogy miért azt a ruhát hordja, amit hord. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges félefajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, és iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen a kötőszót is megtaláljátok akár a Facebookon, akár a YouTube-on, és akár az Evlelkészre, akár a kötőszóra, ha feliratkoztok a YouTube-on, akkor ne felejtsétek el megkongatni a harangot, hogy mindig értesülhessetek a legfrissebb tartalmakról. Na de vágjunk is bele akkor a mai témánkba, amely a liturgikus öltözeteknek a kérdésköre lesz. Mit nevezünk liturgikus öltözetnek? Azt nevezük liturgikus öltözetnek, amit az adott felekezetnek, az egyháznak a papjai vagy lelkészei viselnek, amikor éppen alkalmakat tartanak, jelesül is első renden Isten tiszteletet és per vagy misét tartanak, akkor egy különleges öltözetet vesznek föl, aminek oka van, hogy azt veszik föl, amit. Ebben a videóban elsősorban arról fogunk beszélni, hogy az evangélikus lelkészek miért azokat a liturgikus öltözeteket hordják, amit éppen hordanak. De kezdjük egy nagyon rövid egyháztörténeti bevezetéssel. Már a kereszténységnek az első századaitól kezdve szokás volt az, hogy az adott gyülekezeteknek, egyházközségeknek, területeknek a lelkésze vagy papja, nevezzük akárhogy, aki levezényelte mondjuk így a vasárnap délelőttöt, most csak mondom így az egyszerűség kedvéért, annak valamiféle különleges ruhát adtak. És ez a különleges ruha nem feltétlenül jelentette a hétköznapoknak a viseletét, hanem hogy arra az alkalomra, amikor ő az egész gyülekezetet vagy az egész közösséget papként az Isten színe elé viszi, vagy éppen együtt lép vele az Isten színe elé, akkor ott valamilyen más öltözetben legyen, mint ami a hétköznapokban van. És ez a más öltözet, ez pedig nem csak feltétlenül egy ünneplő legyen, hanem egy ünneplő viselet, fekete-fehér vagy ilyesmi, hanem egy külön öltözet legyen, ami kifejezetten erre az alkalomra szól. Ennek az oka pedig nem az volt, hogy valamiféle külön méltóságot adjon a papnak vagy a lelkésznek, tehát hogy ettől ő emberi szempontból több legyen, és nem is arra volt való, hogy egyfajta egyenruhaként uniformizálja azokat, akik a szolgálatban részt vesznek, hanem elsőrenden az volt a funkciója, hogy megkülönböztesse a szentet a profántól, azaz megkülönböztesse azt az időt, azokat a helyeket és azokat az alkalmakat, amelyek azért vannak, hogy az Isten jelenlétébe oda belépjünk, és megkülönböztesse a hétköznapiakat, amelyek meg nem erre vannak dedikálva. Így módon a liturgikus öltözeteknek azokban az egyházakban, amelyekben van, mert nem minden keresztény egyházban vannak liturgikus öltözetek, de ahol van, az ott alapvetően azt szolgálja, hogy az adott ember, aki ott kiáll, és aki ott ezt a ruhát fölveszi, és ő lehet lelkész, pap, vagy bármilyen más szolgálattevő, azt elválassza a hétköznapoktól, és jelezze az ő hivatalát. Tehát tulajdonképpen a liturgikus ruha az nem a személyt emeli meg, aki hordja, hanem arról a hivatalról tudósít, vagy azt a hivatalt közvetíti, és itt most a hivatalt nem ilyen irodai értelemben értjük, hanem azt a küldetést, vagy azt a hivatást jelzi, amiben az adott illető személy ott és abban a pillanatban benne van. És különböző liturgikus öltözeteket nem csak felekezetek szerint különböztetünk meg, hanem hogyha nézzük az egyháznak az idővonalát, az egyháznak a történetét, akkor a különböző koroknak megvoltak a különböző öltözetei. Az, hogy az öltözetekben különbség van, az nem feltétlenül jelent problémát, hiszen a Szentírás, amely hitünk alapja, nem rendelkezik a keresztény, Krisztus követő vezetőknek, papoknak vagy szolgálattevőknek az öltözékéről. Tehát az, hogy valaki ilyet hord, vagy valaki olyat hord, az alapvetően nem jobb, vagy nem rosszabb, hanem szimbólumok, jelzések, teológiák és gondolatoknak az összessége, amely reprezentálódik ezekben a liturgikus öltözetekben, de lehet így is, meg lehet úgy is. A kereszténységben organikusan változott mindig az, hogy mit tekintünk liturgikus öltözetnek a kezdetektől egészen a napjainkig. És a reformáció korára, Luthernek az időszakára már nagyon összetettek voltak a nyugati egyházban, most mondom így, ami most így jelesül a katolikus egyház jelenti abban az időben, a nyugati egyháztestben, ott a liturgikus öltözetek már nagyon összetett szimbólumrendszerrel rendelkeztek, több rétegben különböző mindenfajta kiegészítőkkel, amelyek már nem csupán azt hivatottak bemutatni, hogy az illető az szolgálatban áll, és hogy az Isten szolgálatában áll, és hogy most ezen az alkalmon, amin ezt a ruhát viseli, ott valami különleges dolog történik, hiszen az Isten színe elé lépünk, hanem az egyházi hierarchiában betöltött rangját, illetve akár nemzeti identitásokat, vagy nemzeti jellegeket is ölthetett a liturgikus öltözet az egyes területeken, akár Európában, akár azon kívül. Amikor Luther elindította a reformációt, és elkezdte más szemmel, bibliai szemüvegen keresztül nézni az addigi miséket és más templomi alkalmakat, akkor ennek mentén változott az ő liturgikus rohákhoz való hozzáállása is. Kezdetben számára, mint szerzetes pap számára teljesen egyértelmű volt, hogy hétköznap a rendi ruháját hordta, ágostonos rendi szerzetes volt, a hétvégén pedig, amikor misézett, vagy amikor hétköznap misézett, akkor pedig az hagyományosan római miseruhát hordta. Ez változott aztán egy pár évvel a reformációnak, mondjuk így, hogy az elindulása után, amikor is Luther számára egyértelművé vált, hogy az istentiszteleti alkalmaknak két formája kell, hogy létezzen az egyházon belül. Az egyik, amit ő halála napjaig misének nevezett, és sok evangélikus egyházban ma is misének nevezik, az pedig a vasárnapi istentisztelet, amelyen jelen van az ige magyarázat, a Krisztusról szóló bizonyságtétel és az úrvacsorának a szentsége. Ezeken az alkalmakon Luther haláláig a miseruhát hordta, vagy annak egy egyszerűsített változatát, a fehér albát. Ezzel szemben pedig a hétköznapokon, amikor nem volt a szentség jelen a templomi alkalmakon, hanem egy ige liturgia volt, és egy ige magyarázat volt a középpontjában a hétközi istentiszteleteknek, ott pedig már nem hordta a mise ruháját, hanem abba az öltözetbe volt, amit ő hagyományosan hétköznapokként hordott, és mivel ő egy egyetemi tanár volt, ezért ő az egyetemi talárt hordta hétköznapi viseleteként, és abban magyarázta az igét a hallgatóságának napról napra. Így aztán az ő halála után, és ahogy a reformáció tovább fejlődött, és az emberek tovább gondolkodtak, és a reformációnak a különböző ágai keresték a saját identitásukat, evangélikus egyházunkban, vagy akkor még mondjuk csak így, hogy mozgalmunkban, alapvetően sokfajta liturgikus öltözet létezett, voltak olyanok, akik megtartották a miseruhát, és ezt folyamatosan hordták, illetve egyre többen kezdték el hordani azt a talárt, vagy annak a talárnak a különböző módosult változatait, amit Luther hordott egyetemi talárként, és abban álltak akár vasárnap, vagy akár hétköznap szószékre. Ez tartott egészen az 1700-as évek végéig így, ilyen nagyon sok színűségben az evangélikusságon belül, egészen pontosan 1791-ig, amikor is magyar területen, és ezt megint mondom, tehát hogy itt a Kárpát-medencében, inkább úgy mondom, az egyszerűség kedvéért, tehát a Kárpát-medencében a már szorosan egyházba szerveződött evangélikusságban az egyházvezetés azt a döntést hozta, hogy innentől kezdve minden evangélikus lelkésznek az úgynevezett Luther kabátot kell hordania, ami az egyetemi talárnak ez a módosított változata, és a magyar területeken pedig ilyen magyaros sújtással, a mell részénél magyaros sújtással fejeztek ki egyfajta nemzeti jelleget. Ennek okaként pedig leginkább azt tudom elmondani, hogy ebben az időszakban nagyon erős volt az úgynevezett ellenreformáció. Magyarul a reformáció tanaira válaszul, a római katolikus egyház nagyon sokszor állami és karhatalmi eszközöket fölhasználva megpróbálta az ő tekintélyét és hatalmát újra a régi fényébe visszahozni, és a protestáns felekezeteket vagy csoportokat pedig nehezebb helyzetbe hozni. És ebben a nagyon feszült időszakban az evangélikusság számára is kulcskérdés volt az, hogy egy szilárd identitást adjon a híveinek, és úgy általában az egyháznak, és ennek az identitásnak abban az időszakban nagyon fontos szerepe, vagy hát ebben az időszakban nagyon fontos szerepe volt az identitásban a külsőségeknek. Az, hogy ne csak a beltartalomban, a tanításban különbözünk a római egyháztól, hanem a külcsínyben is. És ennek érdekében az Isten tiszteletek is átlettek szerveződve, az elnevezés is megváltozott, és az addigi, mondjuk azt, hogy miseként apostrofált vasárnapi Isten tiszteletek, azok Isten tiszteletté váltak, miséből Isten tiszteletté váltak, és a lelkészek is elkezdtek másképpen kinézni, mégpedig ugye a Luther kabátot hordták. Úgyhogy így Magyarországon, Szlovákiában, Erdélyben, Lengyelországban, Németországnak a keleti felében, illetve Fehér Oroszországban, a mai Fehér Oroszország vagy Belarusnak a területén, vagy akár Szlovéniában lévő evangélikusok, most csak egy párat így felsoroltam, tehát itt a közép-kelet-európai térségben előbb-utóbb szinte mindenki átállt a Luther kabátnak a használatára. És a Luther kabátnak, mint liturgikus öltözetnek a dominanciája, az tartott egészen a 2000-es éveknek az elejéig, szerte itt Közép-Kelet-Európában és itt Magyarországon. De már a rendszerváltás után is, és most már csak itt a magyar helyzetről beszélek, a rendszerváltás után is már többekben felmerült az, hogy milyen jó lenne, hogyha átváltanánk, vagy visszaváltanánk, vagy lehetőséget biztosítanánk arra, hogy az evangélikus lelkészek hordhassák az eredetileg az evangélikus egyházban is használt fehér liturgikus öltözetet, első renden is az albát, a hozzá tartozó ilyen nyakba valóval, majd mindjárt beszélünk róla, a stólával együtt. És 2005-től kezdve van lehetősége az evangélikus lelkészeknek stólát is hordani, illetve onnan nem sokkal egy pár évvel későbbtől kezdve pedig a fehér albát is hordani, ami ugye eredetileg az evangélikus öltözet is volt a reformációnak az idejében. És talán azért jó időszak a 21. század erre az alternatívára is, mert hogy ma már talán meg tudjuk tenni azt, hiszen az egyházak már nem egymás ellen vannak, hanem jó részben azért egymással békességben tudnak megélni, hogy visszatalálhassunk a gyökereinkhez egyrészről, másrészről pedig kimutathassuk ennek a fehér öltözeten keresztül is, vagy ezen a fehér öltözeten keresztül is, azt a fajta kontinuitást, vagy folyamatosságot, ami Lutherben végig benne volt a reformáció időszakában, hogy ő nem akart, nem szeretett volna, és nem is alapított új egyházat, hanem úgy gondolta, hogy a már meglévőt, a nyugati egyháztestet, a római egyházat szeretné megreformálni. És hát sajnos annak is egyház történeti okai vannak, hogy ez miért nem történt meg a római egyháztesten belül, és miért kellett különböző felekezetekre szakadnia a nyugati kereszténységnek. Na de akkor most beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek a különböző liturgikus öltözetek. A Luther kabátról már beszéltem, amely még ma is a domináns liturgikus öltözet az evangélikus lelkészeknek. A Luther kabát, ahogyan mondtam, említettem, az az egyetemi talárnak egy módosított változata. Tulajdonképpen azt jelzi maga a szimbólum, a Luther kabát, mint szimbólum, hogy az, aki ott az igét hirdeti, vagy épp az adott alkalmat vezeti, ő ezt nem úgy teszi, mint aki egy kontár, vagy aki nem ért ahhoz, amit csinál, hanem ő igenis tanulta, és bizonyságot tett arról, hogy amit ott csinál, azt ő tudja, hogy mit, miért csinál. Tehát tulajdonképpen a képzettség az egyik üzenete a Luther kabátnak, mint egyetemi talárnak és mint evangélikus liturgikus öltözetnek, hogy emögött, ami ott történik, amögött van egy olyan mögöttes tartalom, amelynek az adott lelkész az a birtokában van. A Luther kabáthoz még kettő kiegészítő tartozik, az egyik az a nyakban lévő úgynevezett Mózes tábla. A Mózes tábla tulajdonképpen abban az időszakban, amikor ezt bevezették, akkor már mint kiegészítő, vagy díszítő elem, vagy egyfajta nyakkendő létezett, de az egyházi használatban megtöltődött egy plusz tartalommal. Ugye az a neve, hogy Mózes tábla, tehát a két tábla, ami ott a nyakban van, Mózesnek a két kőtábláját, azaz a törvényt szimbolizálja. Feltetnék a kérdést, hogy vajon miért a mózesi törvények vannak egy evangélikus lelkésznek a gallérián, vagy a nyakában, hogyha úgy tetszik, hiszen így nem teljes a kép, hanem oda kell mellé tenni még az evangéliumot is, ami fontos, és az pedig a lelkésznek úgymond a szájából jön ki, tehát ott van a törvény, és ott van az evangélium, amely kettősség az evangélikus teológiának az egyik alapja. A másik kiegészítő, amit az evangélikus lelkészek szoktak hordani kültéren, tehát szabad ég alatt, az pedig az úgynevezett barett, ami ehhez a Luther kabáthoz tartozó sapka. Nem hiszem, hogy van élő ember, akinek ez jól áll. A másik liturgikus öltözet a fehér alba, amelyet egyre több lelkészen lehet már látni. A fehér alba az egy nagyon összetett szimbólum, maga az alba is azt jelenti, hogy fehér, de hogy egy nagyon összetett szimbólumrendszerrel, biblikus szimbólumrendszerrel rendelkezik, és itt én most csak egyet szeretnék kiemelni a fehér ruha tekintetében. A Jelenések könyvében több helyen is olvasunk arról, hogy a Krisztushoz tartozó emberek fehér ruhába vannak, és a bűnbocsánatnak is a jelképe, a fehérség, a tisztaságnak a jelképe. Ezen kívül van egy harmadik része, mondjuk így a liturgikus ruhának, amely mind a Luther kabáttal, mind pedig a fehér albával is hordható. Ez pedig az úgynevezett stóla. Ez egy sálszerű textília, amit az a nyakába tehet az evangélikus lelkész, akár a Luther kabát tetejére, akár pedig az albának a tetejére, sőt, extrém esetekben csak akár a stólát is fölveheti. Miért van ez? Azért van ez, mert önmagában a stóla az a szolgálatnak az igáját jelképezi, a szolgálatnak a szimbóluma tulajdonképpen, amely liturgikus színű, azaz mindig az egyházi évnek megfelelő színt viseli, tehát amilyen színű az oltáron a terítő, amilyen színű a szószéken a terítő, olyan színű a stólának is a színe, és a rajta lévő, adott esetben rajta lévő hímzett szimbólumok is az adott egyházi évnek az adott részéhez, vagy az adott ünnephez tartoznak. Feltehetnénk a kérdést akkor, miután megtárgyaltuk így a liturgikus öltözeteket, hogy milyen szempontok alapján használja az egyik lelkész ezt, vagy a másik azt, vagy miért nem lehetne egységesíteni. Ha a szempontokat nézzük, akkor hogyha a lelkésznek van egy belső indítatása, akkor azt az adott helyi közösségben azt meg tudja beszélni, és az adott gyülekezet presbitériumának, azaz vezetőségének, a vezető csoportjának a jóváhagyása kell ahhoz, hogy egy lelkész liturgikus ruhán változtathasson. És hogy miért nem lehet egységesíteni? Hát mert nem kell, hogy egységes legyen. Talán még az idősebbek emlékeznek, vagy a tanultabbak talán tudják azt, hogy evangélikus egyházunkat régen úgy hívták, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és azért nevezték ágostai hitvallásúnak, mert az ágostai hitvallás az egyik legfontosabb dokumentumunk az egyházon belül, és abban van nagyon röviden és tömören leírva, hogy mi hogyan értjük Istennek az igéjét, és hogyan értjük mi az egyházat a hétköznapokban, a mindennapokban, a dolgok vitelében. És ebben az ágostai hitvallásban van egy cikk, mégpedig a hetedik cikk, amely így hangzik. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy mindenütt hasonlók legyenek az emberi hagyományok, vagyis az emberek által megalapított vallási szokások és szertartások. Meggyőződésem szerint az ágostai hitvallásnak, egyházunk egyik fő hitvallásának ez a hetedik cikkeje, ez egyik legfontosabb cikk. Ez azért van, mert hogy az evangélikusságnak egy nagyon nagy értéke a szabadság. Az, hogy bizonyos dolgokban nagyon következetesen egyetértünk, és bizonyos dolgokban nagyon következetesen kitartunk, hogy ettől eddig, azonban vannak olyan dolgok, amelyeket mondjuk a Biblia nem tilt, vagy nem ad róla egyértelmű utasítást, hogy hogyan kell csinálni, ott pedig szabadságunk van arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkban és a helyi körülményeknek megfelelően alakítsuk a dolgainkat. És például a liturgikus öltözet is ilyen. Nem kell, hogy mindenki egyforma legyen. Ahogyan a lelkészek és gyülekezetek is különbözőek, ugyanúgy a liturgikus ruha is lesz különböző. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozzunk legközelebb, ne felejtsetek el feliratkozni az Evlelkészre is és a Kötőszóra is, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok az, hogy megtudjátok, milyen a világ luteránus szemmel, a legközelebbi viszont látásra és hallgatásra. Sziasztok!